Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Az Európai Unió nemrég elfogadott természetvédelmi törvénye értelmében az EU tagállamoknak 2030-ig a törvény által lefedett élőhelyek legalább 30%-át kell helyreállítaniuk. Itt van velünk Magyari Enikő, ökológus, az ELTE TTK professzora, az MTA doktora. Kezit csókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A tájékoztatóban nagyon is adekvát kérdést tesz fel a cikkíró, hogy vajon a Balaton esetében mi lehet a célállapot? Vagyis mihez képest kell helyreállítani a Balatont? Tehát mihez képest kell visszaállítanunk a Balatonnak az élővilágát?
A vizes élőhelyek helyreállításánál használnak olyan módszereket, amik a múltba tekintenek vissza, és ezek a módszerek általában azt célozzák, hogy amikor az emberi hatás már meghatározó tényezővé válik egy vizes élőhelynek az átalakulásában, akkor meg tudják azt mondani, hogy mi volt az a célállapot, vagy mi az az állapot, ami az emberi hatás előtt jellemezte azt a vizes élőhelyet. Tehát általában, amikor a vizes élőhelyeknek a helyreállításáról beszélünk, akkor ez az az állapot, ameddig megpróbálnak visszanyúlni. Ugye sok esetben előfordulhat az, hogy ez akár biológiai, kémiai monitorozással meghatározható ez a célállapot, de például a Balaton esetében a mi kutatásaink is azt mutatják, hogy annál jóval messzebbre kell időben visszanyúljunk, mint sem, hogy ökológiai, kémiai vízminőség monitorozással a megfelelő célállapotot meghatározhassuk.
Milyen korábbi, milyen régebbi időkre kell visszamenni? Tehát mi az a korábbi állapot, amit...
Na, ez egy nagyon fontos kérdés, ez víztestenként ugye változik, és ez a vízkeret irányelvben nagyon sok európai élőhelyen, folyóvizekben is, állóvizekben is vizsgált kérdés volt. Nagyon gyakran az ipari forradalom előtti állapot, tehát 1850 előtti állapotot jelölnek meg, de minden attól függ, hogy azt a vizes élőhelyet mikor kezdték el igazán átalakítani. Mondok néhány példát, a hegyi tavak esetében beszélhetünk például a középkorban nagyon intenzív legeltető állattartásról, ami azoknak a víztesteknek a tápanyagtartalom növekedéséhez vezetett, és ez akár történhet már az 1700-as évek előtt is. De a Balaton esetében elsősorban ugye azt gondoltuk, hogy mielőtt a jelentős beépítettség megkezdődik, és hát hogy a mi vizsgálataink azt mutatták, hogy gyakorlatilag a 1900-as évek legeleje az még egy olyan állapot, ami a célállapotnak megfelel, de 1920 és 1940 közt kezdődött meg a tó vízminőségének a jelentős romlása. Ugye ez a Trianon utáni időszak, amikor
Magyarország elveszített. De ezt honnan tudjuk? Honnan tudjuk, hogy 1920 és 40 között romlott meg a... Tehát vannak vízminták abból az időből?
Ezt az üledékből tudjuk. Ugye a Balatonban minden évben, attól függően, hogy melyik részmedencében vagyunk, van, ahol milliméter vastagságú üledék halmozódik fel, és az üledék rétegek, ahogy egymásra rakódnak, azokat lehet vizsgálni. Ezzel foglalkozik a paleolimnológia tudománya egyébként, és ezeknek az üledék mintáknak a korát, az pedig radiogén izotóp vizsgálatokkal lehet megállapítani. Ilyen időtartományban, amikor az utolsó 200-300 évet vizsgáljuk, itt elsősorban az ólom 210-es izotópja, és abban a sorba tartozó bomlás termékek, amiből következtetni lehet az üledék korára, illetve a cézium izotóp, ami az atom kísérleti atomrobbantásoknál, vagy ugye az atombomba bevetésekor, vagy a Csernobili atomerőműnek a balesetekor kerül a légkörbe nagyon mennyiségbe, ezek mind-mind megőrződnek az üledékbe, és úgy mondjuk őket, hogy marker horizontokat jelentenek. Tehát ebből áll elő, amikor egy üledék oszlopot vizsgálunk meg a tóból, hogy annak az üledék oszlopnak melyik milliméterre, centiméterre milyen korú.
Az üledék oszlopnak a segítségével tudta az éghajlatváltozás nemzeti labor is megállapítani a törökkori Balatonnak a meghatározó elemeit, amelynek egyébként ön a vezetője ennek a éghajlatváltozás nemzeti labornak.
Hát nem a teljes nemzeti labornak vagyok én a vezetője, hanem ennek a nemzeti labornak, amely egyébként a Pannon Egyetem által vezetett, és az ELT-nek van több alprojektje ebben. Ebben van egy olyan alprojekt, amit vezetek, ez kifejezetten ennek az utolsó 500 évnek a éghajlatváltozásival és az emberi hatással foglalkozik, úgyhogy ennek keretében végeztük ezt a kutatást.
És milyen volt a Balaton élővilága a török időkben?
A török időkben, ugye mi a Szemesi medencéről, ez a publikáció most a Szemesi medencéről számol be, és azt kell tudni, hogy mi ebben a tanulmányban az árvaszúnyog fauna változásaira koncentráltunk, ezen kívül az üledéknek a kémiai vizsgálatával és a pollenek vizsgálatával következtetéseket vontunk le a vizes élőhely változására, a vizes környezet változására és a szárazföldi növénytakaró változására. És ezeknek a, mi úgy hívjuk őket, hogy proxik, proxy módszerekkel közelítjük azt, hogy milyen volt a múlt élővilága, éghajlata, hogyan hatott az ember, abból arra lehetett következtetni, hogy a Szemesi medencében a mainál egy magasabb vízszint volt, és közepes tápanyagtartalmú, alacsony közepes tápanyagtartalmú, ezt úgy mondjuk latin eredetű szóval, hogy oligomezotróf környezet jellemezte a Szemesi medencét, amiben egy rendkívül gazdag, 18-20 fajból álló árvaszúnyog közösség volt kimutatható, és ennek volt egy meghatározó tagja, úgy hívják őt, hogy Stempellina, magyar neve nincs ennek az árvaszúnyog taxonnak, ami kifejezetten a meleg és alacsony vagy enyhén közepes tápanyagtartalmú vizeket kedvelő faj volt. És ez az árvaszúnyog közösség jellemezte a török korban a medencét, és a török kor után azt tapasztaltuk, hogy valamilyen mértékben csökkent a tónak a vízszintje. Érdekes egyébként, hogy a Balaton esetében ez az üledék kalcium és magnézium arányában változásokat jelent. Ugye a Balatonban úgy mondják ezt, hogy biológiai eredetű, tehát biogén karbonát csapódik ki, amikor magas a szén-dioxid tartalom a tóban, és ez a karbonát tartalomban a magnézium aránya akkor magasabb, amikor alacsonyabb a tóvízszintje, magasabb a párolgása. És ez következett be gyakorlatilag, ez nagyon szépen lenyomozható az üledékben a törökkor utáni 1740 körüli vízszint csökkenés, és egy olyan állapot jellemezte a tavat, amiben voltak magasabb nyári vízszintek és alacsonyabb nyári vízszintek, ez a kálcium-magnézium aránynak a fluktuációjához vezetett. És ebben történik meg, ugye először a vízszabályozások által egy változás, majd pedig amikor a tónak a partját beépítik, és hát akkor tudjuk, hogy még nincs csatornázottság, így a tápanyag, vagy ezek a szennyvizek mind bejönnek a tóba, akkor az 1925-40 közötti időszakban egy nagyon erős tápanyag növekedés, ezt eutrofizációnak is nevezhetjük, illetve ekkor azt is tapasztaljuk, hogy az építési munkálatok következtében nagyon nagy mennyiségű szervetlen, erodált, behordódott anyag kerül, figyelhető még a tó közepén is meg, ami ugye felborítja ezt a kálcium-magnézium egyensúlyt, tehát ahelyett, hogy egy biogén karbonátos üledék ülepednek ki, egy magas szilikát tartalmú üledék jelenik meg, ami általában az erózióhoz köthető, és ekkor úgy átalakul a tónak az árvaszúnyog faunája, hogy utána már soha nem tér vissza ehhez a természetes állapothoz.
Egyáltalán mióta létezik a Balaton, mint tó?
A Balaton kialakulása az 16-17 ezer év között következik be. A mai tudásunk szerint egy tektonikus völgyben alakul ki, amelyben korábban folyóvízi állapot volt, és úgy kell elképzeljük, hogy a víz, ez a jégkorszaknak az utolsó elegesedésnek a leghidegebb fázisa utáni időszak, de amikor már elkezdődik a sarki jégtakarónak is a visszahúzódása, de ez egy nagyon lassú folyamat, a Kárpát-pedencére pedig az jellemző, hogy ekkor egy vízbőség jelenik meg, ugye az Alpokból is több víz kerül, a Duna vízgyűjtőjén is több víz jön a medencébe, egy fokozatos vízszint emelkedés következik be a Balatonba, de akkor még egy elláposodott, több rész medencéből álló tó, és 11.700 és 10.000 évek között ez a holocén felmelegedés időszaknak a kezdete, úgy szoktuk hívni, egy nagyon jelentős felmelegedés időszak, akkor kezd, még van olyan részmedence, ahol nincs víz, állandó vízborítás, egyébként érdekes, hogy a Keszthelyi medence az, ahol ezt mutatható ki a koraholocénbe, és ilyen 10 és 8 ezer év között pedig összefüggő vízszint alakul ki a tóba, de nagyon fontos azt tudjuk, hogy a koraholocén időszakban, tehát 11.700 és 8.000 év között sokkal alacsonyabb volt a Balaton vízszintje, mint most.
Az mit jelent a sokkal alacsonyabb?
Ezt nem fogom tudni tökéletesen megmondani, de most én például itt Balatonbogláron vagyok, és ugye a déli parton sokan tudják, hogy van egy olyan pontja a Balatonnak, ahol hirtelen nagyon elkezd mélyülni, ilyen árokszerű mélyedés alakul, jelentkezik. Ezek a korábbi partvonalat jelenítik meg, tehát azt kell például itt a déli parton elképzeljük, hogy ez a 8000 év körüli állapot akár egy fél kilométerrel beljebb is lehetett a partvonal, vagy akár egy kilométerrel beljebb is. Érdekes egyébként, ezzel is foglalkozunk, tehát most vizsgáljuk a Szemesi medencének a teljes holocén üledékét is, hogy a Balaton nagyon nehéz kor meghatározás alá vetni. Ugye beszéltünk arról, hogy az üledék tetején ez az ólom-cézium módszer az, amivel korolni lehet. Az üledéknek a mélyebb rétegeiben a radiokarbon módszer az, de mivel az üledéknek nagyon magas a kálcium-karbonát tartalma, és itt a karbonátban is van szén, ahhoz, hogy kor meghatározást tudjunk végezni, nekünk szárazföldi eredetű növényi anyagot kellene datáljunk, és ez nagyon kevés a Balaton üledékében. De egyébként pont ebben a koraholocén üledékben most sikerült olyan mennyiségű száros anyagot kinyerjünk, hogy egy pontos időskálát állítsunk fel. És amikor ön azt kérdezi, hogy hogyan alakul a Balaton vízszintje, azt már az 1970-es, 80-as években is nagyon intenzíven kutatták, és akkor a kronológia, pont azért, mert radiokarbon módszerrel még nem volt datálható az üledék, az a pollen szelvényeknek a relatív korán alapult, és hát ebben most ezek a radiometrikus korok, az új időskálánk némi változást jelentenek, de ezek olyan ezer éveket jelentenek ezekben a rekonstrukciókban.
Azt olvastam a tájékoztatójukban, hogy a kutatók kiemelten vizsgálták az árvaszonyok faunát, melyek parányi vízben élő lárvái érzékeny jelzői a környezet változásának, közösségeik összetétele átalakul, ha megváltozik például az ajzat szemcse összetétele, ha hirtelen kevesebb oxigén érhető el életterükben, ha hirtelen sok szerves törmelék kerül a tó fenekére, vagy ha a halálomány hirtelen megnő és kifalja a lassan mozgó törmelék evő fajokat. Vagyis az árvaszúnyoglárva a legjobb jelző, amin a legfontosabb változásokat meg lehet vizsgálni?
Hát a tó vízminősége szempontjából valóban ők egy nagyon jó jelzők, és fontos részei az ökoszisztémának. Ugye ők a lárva stádiumukat, ami az életüknek a nagy része, az iszap felszínen töltik el. Vannak köztük ragadozók, amelyek a víztestben mozognak, de többségében szürögető életmódot folytatnak, és az üledék felszínén a törmeléket eszik. És bizony, vannak olyan fajaik, amelyek kifejezetten jól bírják az oxigén hiányos környezetet, a legtöbb faj viszont oxigénben gazdag környezetben tud jól fejlődni. És ezáltal ők részben a tápanyagtartalmat, annak a változásait jelzik a Balatonban, részben pedig az oxigén ellátottságot, és az is nagyon fontos, hogy ugye ők egy táplálékláncnak a részei, tehát hogyha a hal...
Hát ők a táplálék. Ők a táplálék.
Igen, a halak számára ők a táplálék.
Hány hal eszi az árvaszúnyoglárvát? Tehát mennyi fajtának a tápláléka az árvaszúnyoglárva?
Amit én erről el tudok mondani, hogy ezt a Balatoni Limnológiai Intézetben a halas kutatók vizsgálták, és a legfontosabb a keszegfélék számára, a dévérkeszeg az, ami fogyasztja. Fogyasztja egyébként a pontnak a fiatal állománya is, és az angolna is. Aha. Tehát ők a fő táplálékfelvevői, természetesen a parti régióban más halak is, de a mi szempontunkból ők voltak a meghatározóak.
A kutatás érdekes eredménye, ismét idézek a tájékoztatóból, hogy a makrogerinctelen fauna legintenzívebb és visszafordíthatatlan változása az első és a második világháború közötti Trianon utáni gazdasági fellendülés időszakában a tó nagyarányú beépítés és szabadidős hasznosítása során következett be, amit mondott is 1925 és 40 között. De milyen visszafordíthatatlan változások történtek akkor? Mert azt írják, hogy visszafordíthatatlan változás is történt az első és a második
azért
világháború
mondjuk
között.
Azt, hogy visszafordíthatatlan a változás, mert sőt, lehet, hogy ez így nem pontos, eddig vissza nem fordult változás következett be. A legfontosabb az, hogy a tónak a meghatározó fauna eleme, ez a Stempelina faj, ez teljesen eltűnt a Szemesi medencéből. És egyébként most vizsgáljuk a többi részmedencét is, és azt látjuk, hogy csak a Keszthelyi medencében maradt meg, és az összes többi medencében sem tért vissza soha többé, és pont erre is irányul a vizsgálat, hogy mi az oka ennek. Én azt tudom ennek elmondani, amire jutottunk idáig a kutatásba, de azon kívül, hogy ő eltűnik, ez a faj, a többi faj megmarad, de a tónak az árvaszúnyog populáció mérete az jelentősen lecsökken. Érdekes, hogy az üledék vizsgálatával mi ki tudjuk azt mutatni, hogy egy-egy fajnak hogyan változik a populáció mérete, ugye a maradványok számából, és ennek az időre vetített mutatója az akkumulációs ráta vagy influx, meg tudjuk határozni, hogy milyen volt a múltban az árvaszúnyog populáció mérete, és mi azt látjuk, hogy 1920 és 40 között ez olyan mértékben lecsökkent, hogy azóta se tért vissza egy magasabb populáció méretbe, és ez a faj pedig teljesen kiesett belőle. A diverzitás, a faj diverzitás nagyon lecsökkent, és a Szemesi medencében a ragadozó árvaszúnyog nemzetség, a Procladius nemzetség vette át az uralmat, de ugye egyetszámban ők sincsenek jelentős mértékben jelen, tehát egy elszegényedett árvaszúnyog fauna jellemzi ezt a medencét. Tehát a visszafordíthatatlanság az arra utal, hogy annak ellenére, hogy az 1990-es évek eleje óta a tó vízminőségében egy nagyon látványos javulás jelentkezik, ezt a cikkben is bemutatjuk a víz kémiai paraméterek a klorofil tartalom változásában, hogy a tó tápanyag terheltsége csökkent, a foszfortartalom jelentősen csökkent, ezt úgy hívjuk összességében, hogy egy oligotrofizáció, tehát tápanyag csökkenés megy végbe. Szerintem akik a Balatonnál nyaralnak, akár most is megfigyelhetik egyébként, hogy annak ellenére, hogy nagyon meleg van, mégsem zöld a víz, tehát az átlátszósága, ha éppen nem nagy a szél, az jelentős a víznek, és ezek a kedvező folyamatok, amik végbe mentek a 90-es évek eleje óta, ennek ellenére az árvaszúnyog fauna erre nem reagált, és ezt hoztuk mi összefüggésbe azzal, hogy ez bizony egy úgynevezett top-down, felülről lefele jutó hatáseredménye, ami összefügg a halfauna méretével, ami ugye a telepítések révén jelentősen nagyobb, mint amit a tó eltartó képessége ma predesztinálna, vagy lehetővé tenne.
Az előbb mondott valami hasonlót, de megkérdezem, hogy azt írják ebben az ismertetőben, hogy a Balaton egy úgynevezett oligomezotróf rendszer, melynek eltartó képessége a halfauna tekintetében korlátos. Megtenné, hogy ezt megmondja, hogy ez micsoda?
Hát megpróbálom, de azt gondolom, hogy a limnológusok a limnológiai kutatóban még hozzá tudnak majd ehhez tenni, akik a halakkal foglalkoznak.
De most csak önnel készítek interjút, elnézést.
Jó, én elmondom, hogy én mit tudok erről. Tehát az, hogy mekkora halfaunát képes eltartani egy tó, ez függ attól, hogy mekkora az algaprodukciója. mekkora tápláléklenc van a halak tápanyagául szolgáló élőlényeknek a sokasága, és hogyha ebből nincs elég, ugye most ez zajlik a tóban egyébként, tehát ez az oligotrofizációs folyamat, akkor azt fogjuk tapasztalni, mint amit a halasok tapasztalnak is, hogy egyre soványodnak például a dévérkeszegek, tehát hogy nem áll elegendő táplálék a halaknak a rendelkezésére. Tehát jelen pillanatban azt mondhatjuk, hogy túl nagy a halálomány, nyilván ezt a horgászok is eltávolítják részben a tóból, meg hát van érdeklődés, elsőbben ugye a pontyok iránt, amit mindig újra kell telepíteni, tehát a keszek faunánál ezt már egyértelműen kimutatták, de ugye nyilván ilyenkor belép egy önszabályozó folyamat is majd, mi azt látjuk, hogy az árvaszúnyog faunában ez nem mutatkozik jelen pillanatban még.
Tehát voltak éppen az árvaszúnyog lárváknak az élete, halála, stb. Az egy olyan, mint egy hőmérő, és ha azt megnézik, akkor abból mindent tudnak a tóval kapcsolatban?
Nem tudunk mindent a tóval kapcsolatban.
Idézőjelbe téve mindent tudnak, elnézést.
Hát sok mindent meg tudunk állapítani belőle, de fontos ezen kívül, ahogy mondtam is, hogy az algáknak a vizsgálata, tehát ugye vannak olyan algák, például a kovamosszatok, amelyeknek a váza megőrződik a tóban, vagy vannak olyan zöld mosszatok, amelyeknek a pigment anyaga őrződik meg a tóban. Tehát, hogyha ezeket elkezdjük még hozzátenni ezeket a vizsgálatokhoz, akkor még többet tudunk a vízminőség változásáról meg, mert ugye ők az elsődleges termelők, a táplálékláncnak azon elemei, amelyek fényes tápanyag hatására termelődnek a tóban. Úgyhogy ha ezeket mindig összerakjuk, akkor amit a múltról tudhatunk, azt tudjuk.
Most mi a teendő, hogy a Balaton vízminősége jó maradjon? Mert ugye most jó a vízminősége a Balatonnak.
Jó a vízminősége.
Emberi szempontból.
Jó a vízminősége a tónak, de ez egy rendkívül érzékeny rendszer. Talán a cikkben is említettem azt, és hogy hallhattak is róla, hogy 2019-től újra elindultak kékalga virágzások, amik viszont már egyértelműen nem a külső foszfor termelésnek voltak a következményei, hanem a magas vízszintnek, ami párosult azokban az években egy kis szél, vagy olyan állapottal, amikor alacsony volt a szélintenzitás, és egy rétegzett, hőrétegzett vízoszlop alakult ki, oxigén elfogyott az üledék felszínen, és az üledéknek magas a foszfor tartalma, ha oxigén hiány alakul ki, akkor ez vissza tud áramolni a vízbe, és ha ez követi egy szeles állapot, akkor ez felkeveredik, és akkor nagyon gyorsan kékalgák tudnak növekedni. Tehát ez is mutatja azt, hogy annak ellenére, hogy a foszforterhelés csökkent, mennyire érzékeny ez a rendszer a vízoszlopnak a magasan tartására. Nagyon nehéz kérdés, mert ugye a nyaralók szempontjából az is kritikus, hogyha a nyári vízszint lecsökkent, tehát a vízügynek egyáltalán nincsen könnyű helyzete, azzal, hogyha nagyon magas vízszintet tart, azzal védi a Balatont a turizmus szempontjából. Ugye mi a cikkbe arra következtetésre jutunk, hogy véleményünk szerint az, hogyha a halfauna csökken, az csak követi a jelenlegi trendet, tehát ez egy örvendetes dolog, és ezt el kell fogadjuk, hogy egy csökkenő halállományra lenne szükség ahhoz, hogy a természetközeli állapotot állítsuk vissza.
Még egy utolsó kérdésem. Hogyan reagál a Balaton a rendkívül magas hőmérsékletekre, a globális felmelegedésre?
Ezt folyamatosan monitorozzák. Jelenleg én azt látom, áttekintve ezeket az eredményeket, hogy egyelőre még nem indult meg a kékalgáknak egy ilyen nagyon-nagyon drasztikus átrendeződése, vagy az algaflórának az átrendeződése, de ez mindenképpen várható a Balaton esetében. Ha megnézzük globálisan az, hogy hogyan reagálnak a sekélytavak ezekre a melegedő vízhőmérsékletre, akkor nagyon sok helyen tapasztalják azt a kutatók, hogy a melegedés hatására elsősorban a kékalgák azok, amelyek nagyon gyorsan reagálnak, és ez mind összefüggésbe hozható általában a növekvő tápanyag tartalommal. De a Balaton esetében a változó hőmérsékletre az nagyon kiszámíthatatlan, hogy milyen válasz reakció lesz. Én egyelőre azt látom, és a mi kutatásaink sem mutatják azt, hogy nagyon jelentősen átrendeződött volna az algaflórája a Balatonnak a melegedés hatására, de ugye a nemzetközi kutatások alapján ez mindenképpen várható.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Magyar Enikő ökológus, az ELTE TTK professzor, az MTA doktora volt a vendégem. Kedi csókolom, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Magyar kutatók eredményei alapján a farkastól genetikailag távolabb álló modern kutyafajták relatív agymérete nagyobb, mint az ősi több ezer éves fajtáké. Az agyméret növekedése nem köthető a fajták szerepéhez, sem életmenet jellemzőkhöz, ezért feltehetően a városiasodó komplexebb társas környezet hatása. Vajon összefüggésben van-e az agyméret azzal a feladattal, amire a fajtát kitenyésztették, van-e különbség például az ölebek és a vadászkutyák között? Vagy inkább a várható élettartam, az utódnevelés nehézségei állnak a háttérben? Ezeket a kérdéseket feszegeti az ELTE etológiai tanszékének legújabb cikke, amely az Evolution című szaklapban jelent meg. Itt van velünk Kubinyi Enikő etológus, az ELTE etológiai tanszékének tudományos főmunkatársa. Kedi csókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a megkeresést!
Az a kérdésem, hogy vajon miért olyan okosak a kutyáink?
Miért olyan okosak? Hát erre ezer dolgot lehetne mondani, de elsősorban biztos, hogy azért olyan okosak, mert így kerültek mellénk, annak köszönhetik, hogy ők lettek az első házi állataink, hogy már 25 ezer évvel ezelőtt is nagyon okosnak találtuk az őseiket. Inkább talán most ebben a kutatásban az az igazán izgalmas, hogy a farkashoz képest a kutyáknak jelentősen kisebb az agytérfogata, és ebből sokáig azt gondolták a kutatók, hogy a kutya sokkal butár, mint a farkas. Ezt nem sikerült bebizonyítani, tehát hogyha csinálunk mindenféle kísérletet, akkor hol ezt találjuk, hol azt, és egyébként is nagyon szubjektív, hogy mit tekintünk okosságnak. De az, hogy a kutyák agymérete a háziasításnál lecsökkent, az nem csak a kutyákra jellemző, hanem minden házi állatra. És azt gondoljuk, hogy azért, mert ők sokkal biztonságosabb környezetben élnek, mint az őseik, mint a vadállatok, ezért nincsen szükségük erre a rendkívül energiaigényes szövetnek a fenntartására, mint az agy jelent, hanem fordíthatják az energiát másra.
Elnézést,
utódoknak a létrehozására.
Megkérdezhetem, hogy ez mit jelent? Tehát, hogy mekkora, hány köbcenti egy farkas agyvelő és egy kutya agyvelő? Hogy lehet-e ilyen összehasonlítást tenni?
Igen, abszolút jó kérdés. Vannak saját adataink is. A cikkben megjelent adatok, azok 48 farkasról készültek. Itt az átlagos súlyuk ezeknek az állatoknak 31 kiló volt, és az agytérfogatuk pedig 131 köbcentiméter. És hogyha kiválogatjuk a rengeteg kutyából, akiről sikerült adatot gyűjtenünk, 850 körüli kutyáról, ból kiválogatjuk a 30 kilósakat körülbelül, akkor az ő agyuknak a térfogata az mindössze 100 köbcentiméter. Tehát a farkas és 131, a kutyáé 100. Úgyhogy itt látunk egy 24%-os térfogat csökkenést, ami azért elég jelentős.
Mi hiányzik a kutyáknak az agyából, ami a farkasok agyában megvan?
Mindenük megvan, arányosan kisebbek. Tehát nem úgy néz ki, hogy a túlélés a vadonban az annyira nehéz, olyan nagy agykapacitást igényel az, hogy hát a puszta létfenntartás, tehát hogy vadászni kell minden nap, elkerülni a veszélyhelyzeteket, és így tovább. Ehhez képest ugye egy kutyának kényelmes élete van, mert minden megkap a gazdájától. Tehát nincsen szüksége ilyen kapacitású agyra. De ezt már tudtuk, tehát hogy ezt nem mi fedeztük föl, hogy kisebb a háziállatok agya. Amit most találtunk, az minket is meglepett, Mert az derült ki, hogyha összehasonlítunk sok kutyafajtát, 159 kutyafajtát hasonlítottunk össze ebben a publikációban.
Hány kutyafajta létezik, amelyeket...
Körülbelül 400.
Ezeket, 400, ezeket ismerik az emberek, tehát 400 regisztrált kutyafajtáról van szó, vagy 400 féle?
Igen, több, ugye több fajtaklub is van, az egyik ezt regisztrálja, a másik azt, meg azon is lehet vitatkozni, hogy mit tekintünk fajtának, ezért mondjuk mindig azt, hogy körülbelül 400.
Aha. Magyarországon ebből mennyi található meg?
A 9, azt hiszem, hogy így.
Nem értettem. Nem értettem, hogy mennyi?
Magyar kutyafajta szerintem 9.
Nem a magyar kutyafajta, hanem Magyarországon mennyi
Magyarországon kutyafajta mennyi? Hát
található?
Azt a fajta klubot kellene megkérdezni, de biztos több mint 100, nem? Aha. Nem tudom pontosan, 100-200 között retippelem, de a fajta klub ezt meg tudja mondani, vagy hogyha ez fontos, akkor én is
nem fontos, csak belekérdeztem, azt hittem, hogy tudja fejből.
Nagyon sok olyan kutyafajta van, ami nincs is elismerve még, és akkor azokkal nyilván Magyarországon sem foglalkoznak.
Azt kérdezném, ami lehet, hogy egy nagyon buta kérdés, hogy minél nagyobb a feje a kutyának, annál több ész van benne?
Annál több agy van benne, igen, tehát minél nagyobb a testmérete, annál nagyobb lesz az agya is. Ezért ebben a publikációban mi relatív agymérettel számoltunk, tehát van egy bonyolult képlet, amiből kiszámoltuk a relatív agyméretet, és azt hasonlítottuk össze. Egyébként érdekesség az, hogy nem egyenesen arányosan csökken a testmérettel az agy térfogat, tehát egy kicsi kutyának arányosan azért jóval nagyobb az agya, mint amit várnánk, tehát egy egyenes arányosság alapján. Úgyhogy a kiskutyáknak is azért megvan. Tehát körülbelül háromszoros a térfogat különbség a legnagyobb és a legkisebb kutyák között maximum, ami azért meglepő, mert ugye a testméretben jóval nagyobb különbségek vannak.
Hát persze, egy Yorkshire és egy Dán dog vagy német dog között van egy 20-szoros vagy 30-szoros különbség a testsúlyt tekintve, vagy lehet, hogy többszörös is.
Igen, igen, és az agyban ezt nem látjuk, de azért egy nagyobb kutyának természetesen nagyobb az agya is, és az is érdekes, hogy a fejformával is ez tud változni, tehát bizonyos részek, például a szaglóhagyma, az ugye a rövid kutyáknál teljesen deformálódnak, torzulnak.
Idézek az önök által küldött tájékoztatóból. A kutyák háziasítása körülbelül 25 ezer éve kezdődött, de 10 ezer évig a kutyák és a farkasok küllemre nem különböztek. Sok ősi fajta, például a szánhúzó kutyák ma is hasonlítanak a farkasokra. A letelepedés, a földművelés, pásztorkodás elterjedése és a vagyon felhalmozása viszont különböző feladatokat kínáltak a kutyáknak, szükség lett őr, terelő, vadászkutyákra, sőt ölebekre is. A ma ismert küllemben nagyon karakteres fajták jelentős része azonban csak az ipari forradalom óta, főként az utóbbi két évszázadban alakult ki, amióta a kutyatenyésztés egyfajta hobbivá vált, mondja Kubinyi Enikő, az ELTE etológiai tanszék főmunkatársa. Azt lehet-e tudni, hogy hány nemzedék, illetve mennyi idő alatt változik a kutya agytérfogata?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye 25 ezer évvel kezdődött körülbelül a háziasítás, és akkor még biztosan a kutyák is csak egyszer tüzeltek évente, mint a farkasok, és nem tudjuk pontosan, hogy mikor változott ez meg, és jelent meg a kétszeri tüzelés, ami ma jellemző a kutyákra, és ezt azért említem, mert felgyorsult, ugye a generációs idő rövidebb lett a kutyáknál, sokkal rövidebb idő alatt jobban el tudtak szaporodni. Az alomméret is általában nagyobb szokott lenni a kutyáknál, mint a farkasoknál. Ez mind összefüggésben van azzal, amit az előbb is pedzegettem, hogyha nem kell az agyra fordítani az energiát, akkor lehet másra, például az utódok számának a növelésére. És akkor az egyik ötletünk az is volt, hogy megnézzük az alomméretet. Garamszegi László Zsolttal dolgoztunk ebben a kutatásban, ő ökológiai kutatóközpontban evolúcióbiológus, és nagyon régóta foglalkozik az agy evolúciójával, úgyhogy elsősorban ezek az ő ötletei voltak, ő szerette volna ezeket az úgynevezett mikroevolúciós folyamatokat vizsgálni a kutyafajtáknál. Szóval gyűjtöttünk adatot arról, hogy egy-egy fajtának hány kiskutyája születik általában, mekkora az alomméret. És akkor az egyik ötlet az volt, hogy összefüggést találunk majd elnézést a relatív agytérfogattal, de nem így történt. Tehát, hogy ez nem jött be. Volt egy olyan ötletünk is, hogy talán, hogyha mondjuk ugye elképzelünk egy juhászkutyát, hogy mennyire bonyolult munkát végez, rengeteg juhot kell terelnie, odafigyelni a gazdajára, hogy ő merre mutat, milyen irányba menjen, oldal, szemből, stb. És ez tényleg nagyon bonyolult munka. Hát, ha az a juhászkutyáknak a relatív agymérettel mondjuk nagyobb, mint egy ölebnek, akinek nem kell csinálni semmit, csak feküdni egész nap az gazda ölében. Hát ez se jött be. Tehát amikor fajta csoportokat hasonlítottunk össze, akkor se találtunk különbséget. Úgyhogy...
És ebből mire következtetnek?
Hát ez nagyon szöget ütött a fejünkbe, hogy tényleg akkor... Mi lehet az ok? A fejformával sem, mint az előbb mondtam, hogy tényleg annyira jól látható a torzulás, gömb alakú nagyon a rövidorú kutyáknak az agya, más kutyáké meg sokkal elnyúltabb, és ezt gondoltuk, hogy akkor itt is látunk majd térfogatkülönbséget, de ez nem így volt. Úgyhogy törjük a fejünket, hogy mi lehet akkor mégiscsak az oka annak, hogy a modernebb fajták, akik az utóbbi 1-200 évben alakultak ki, azoknak az agymérete mégis megnőtt, és akkor erre ezt a magyarázatot találtunk ki, amit ön is elmondott, hogy hát az egyetlen dolog, amit látunk a fajták közötti különbségként, hogy az ősi típusú fajták, tehát például a szánhúzó kutyák ilyenek, a szibériai huszki, alaszkai malamut, azok egy olyan környezetben éltek ki, alakultak ki, amikor még hát relatíve szabadon lehetett élni, meg sokszor a kutyáknak el kellett látni maguk, de nem volt annyira nagyon-nagyon sok szabály, mint amit most a városiasodó körülmények, ugye az urbanizált körülmények között élő kutyáknak muszáj betartaniuk. Tehát a modern kutyák, akik az iparosodás óta alakultak ki, mióta az embereknek van ideje hobbira, széles rétegeknek, mert természetesen a nemeseknek előtte is volt pénze és ideje hobbira, de az iparosodás tette lehetővé, hogy ez egy széles bázison elterjedő hobbi lehetett a kutyatenyésztés. Ez a 19. század végén kezdődött, és gyakorlatilag a papíros kutyák, a törzskönyvezett kutyák azóta alakultak ki. És az említett 400 fajtának a nagy része,
Az
mindössze az utóbbi 100-200 évben jelent meg. És azóta az emberek ugye egyre inkább városokban élnek, a kutyákat vitték magukkal, a kutyáknak egy teljesen új életkörülményhez kellett alkalmazkodniuk, ami sokkal több kihívással jár, mint a korábbi szabad élet, és azt gondoljuk, hogy talán ezzel van összefüggésben, hogy egy kicsit megnövekedett az ősi típusú fajtákhoz képest az agyméretük, a relatív agyméretük.
Tegnap kaptam egy e-mailt az etológiai tanszékről, Bognár Zsófiától, ebből idézek. Nemrég megjelent egy tanulmányunk az Applied Animal Behavior Science folyóiratban. A kutatásban azt vizsgáltuk, vajon mi okozhatja a rövid orrú kutyafajták, mint a bulldog és a mops növekvő népszerűségét a vele született egészségi problémák ellenére. Ön is részt vett a cikk létrejöttében, vagyis mi az oka a népszerűségünknek?
Ezt nagyon szeretnénk tudni, igazából az adta a kiindulását ennek a cikknek, hogy volt egy vizsgálatunk az etológia tanszéken, ahol leteszteltünk több mint 100 kutyát egy viselkedéstesztben, és azt találtuk, hogy a rövid orrú kutyák, mint amilyen a mops, meg a francia buldog, nagyon sokat néznek az ember szemébe, ami egy nagyon bájos dolog, tehát ez megdobogtatja az ember szívét.
Most akkor egy pillanat, öntől idézek, arra számítottunk, mondja ön, hogy a rövid orrú kutyák egyik legnagyobb vonzereje a nagy szemükben rejlik, és a gazdáik örülnek, ha a kutyák rájuk néznek, mondta Kubinyi Enikő, a Lendület társállatkutatócsoport vezetője. De legalábbis a fényfigép felvételek alapján nem ezt találtuk, hanem mit találtok?
Igen, mutattunk egy ügyes kis kérdőívben képpárokat, ugyanaz a kutya, aki az egyik képen kvázi szembenézett, tehát belenézett a lencsébe, fényképezőgép lencsébe, és a másik képen egy egész picit elfordította a fejét, nem nézett be a lencsébe. És akkor azt vártuk, hogy aki nagyon szereti a rövidfejű kutyákat, tehát mondjuk van neki otthon, ilyen kutyát választott, az jobban kedveli majd a szembenézős kutyát. Tehát, hogyha a kutya ezen a két képpár, tehát a két kép közül azt fogja választani, ahol a kutyus szembenéz vele. De nem ezt találtuk, egyetlen teljesen mindegy volt ezeknek a válaszadóknak, és csak nekik, hogy melyik képet választják. És volt még az az ötletünk is, hogy talán nem ismerik, hogy ezeknek a kutyáknak nagyon sok betegsége van, vele született betegsége.
Ugye, hát például a buldog az nem kap levegőt. Azért szörcsög, mert nem kap levegőt, amit lehet, hogy a gazdája vagy valakik jópofa dolognak tartanak.
Nagyon, pontosan így van, ahogy ön is mondja. Megkérdeztünk, felsoroltunk egy csomó betegséget, és össze kellett kötni bizonyos kutyafajtákkal, és akkor azt vártuk, hogy észre se veszik, hogy nem tudják, hogy a kutyáknak van ilyen betegsége, és ebben a várakozásunkban is úgymond csalatkoztunk, de ez a rossz kifejezés, mert igazából jó hír, hogy tudják ezek a kutyatartók, akik kedvelik a rövidfejű kutyákat, hogy sok-sok betegség van jelen az ő kedvelt fajtájukban. És ráadásul gyűjtöttünk adatot arról is, hogy ők mennyire empatikusak. Mert az is lehet, hogy tudja, hogy beteg a kutya, de nem érdekli, ugye? Igen. De nem ez a helyzet, ezek a gazdák nagyon empatikusak, tehát nagyon szeretik a kutyát, és együtt éreznek velük.
Sőt, elviszik megoperálni őket, amikor meg kell operálni, hogy kapjon levegőt a kutya. Azt hiszem a francia buldognál van ilyen.
Bizony, ez nem is ritka. Csak hogy akkor megint csak ott voltunk, hogy de akkor mégis miért kedvelik ennyi, miért vásárolják meg ezeket a kutyákat, hogyha tudják, hogy betegek.
Amikor iszonyú drága egy ilyen kutya.
Velük.
Amikor iszonyú és drága egy ilyen kutya, mert hogy a jelenleg vannak olyan helyek, ahol úgy lehet kutyát vásárolni, hogy még a szint is megkérdezik, meg hogy pontosan mekkora legyen, és akkor olyan szülőt választanak, és direkt nekem tenyésztik ki, igaz, ilyen milliós nagyságrendbe kerül.
Lehet, hogy, és ez sajnos ezt a kérdében nem vizsgáltuk, nem kérdeztünk rá erre, hogy mennyire érdekli a divat, a trend ezeket a gazdákat, pedig ez izgalmas lehetne, és lehet, hogy ebbe az irányba kell majd elmennünk, vagy az, hogy egy celebnek van egy-két-három ilyen kutyája, és akkor én is szeretnék, ez mennyire tényező a választásban. Mi más kérdeztünk meg, ugye volt szó a betegségről, volt szó a szembenézésről, volt szó az empátiáról, de ezen kívül az is kiderült, hogy a gazdák, akik rövidfejű kutyákat tartanak, általában első kutyások.
Tehát tapasztalatlan kutyások.
És fiatalok, és tapasztalatlanok, és arra kezdtünk gyanakodni, hogy valójában ők nem nagyon tudják, hogy néz ki egy egészséges kutya. És normalizálják ezeket a betegségeket. Tehát amit ön ugye vízlatulajdonos, pontosan tudja, egy kutya nem szörcsöz.
Vejmári vízlatulajdonos vagyok. Most volt vizslám, magyar vizslám is, meg volt pointerem is, de most egy vejmári vizsla.
Különkezők, vejmári vizsla. Jó, akkor tehát vejmári és én, nekem meg magyar vizslám volt.
Őt tartom az acél kutyát a világ legokosabb kutyájának.
Kétségtelenül én ezt készséggel elhiszem.
És egyszer elviszem az etológiai tanszékre, csak már 10 éves elmúlt, de
nagyon szívesen várjuk.
De fantasztikus agya van, és hihetetlen.
Egyetértek, hogy fantasztikus jelenés, hát azzal is, hogy gyönyörű. Színe van, gyönyörű küllem.
Szerelmes vagyok bele.
Állat.
Van egy lány, Vejmári Vizsla, abban tényleg szerelmes vagyok, csak hát sajnos a két faj között, az ember és a kutya között ez nem működik, ez az átjárás.
Viszont oda akartam kiukadni, hogy ön szemmel a természetes jégkutya nem küzd azért, hogy levegőt vegyem. És akinek pedig rövidfejű kutyája van, ő pedig azt gondolja, hogy ez a fajtának a normális tulajdonsága, és az derült ki az adatainkból, hogy nem feltétlenül teszi be, hogy ez a kutyának egy küzdelem és fájdalmat okoz.
Azt írják még ebben a kutatásban, hogy sok országban folyik felvilágosító kampány a rövidorú fajták betegségeiről, itt nálunk nem folyik, de a növekvő népszerűségükből látható, hogy ezek nem túl eredményesek. Egyértelmű, hogy az egészségi problémák felsorolása nem tántorítja el az embereket attól, hogy ezeket a kutyákat megvásárolják. Ehelyett azt kellene hangsúlyozni, hogy az egészségi problémákat nem szabad normális vagy elfogadható jellemzőnek tekinteni, mert ezek gyakran fájdalmat okoznak a kutyáknak. A kutyatartóknak azt is tudatosítaniuk kell, hogy a választásukkal jelentős szerepet játszanak a kutyafajták egészségének alakításában, mondta Bognár Zsófia. Ezt magyarázta lényegében az előbb is. Mi a vélemény egyébként erről?
Úgy néz ki, hogy tényleg hatástalan annak a felsorolása, hogy hát ezek a kutyafajták ezzel a betegséggel, amazzal és emezzel küzdenek, mert ha nincsen mellette ott, hogy ez a kutyának fájdalommal jár, ez a kutya számára fájdalommal jár, és ezek a betegségek olyannyira, hogy mondjam, károsak, hogy jelentősen megrövidítik a kutyák várható élettartamát.
Mennyi ideig élnek
a francia boldogok? 4,5 évig él mindössze. Miközben a kutyák átlagos várható élettartama 13 év.
Igen, 13,
tehát ehhez képest ez elképesztő. És ezeknek a kutyáknak
és a mopszok?
80% fölött császármetszésre születik. Nem tudnak emberi segítség nélkül megszületni sem.
És a mopszok azok mennyi ideig élnek?
A mopszoké magasabb, mint a francia boldogé, 7-8 év körül van, és természetesen mindig vannak kivételek, tehát nem tudhatja az ember, hogy hozzá, amikor kiskutya érkezik, akkor kivétel lesz-e, vagy nem. De nagyon alacsony a várható élettartam, és ez a betegségek miatt van, és ezt meg kell érteni, hogyha ahogy mi betegek vagyunk, és az nekünk fáj, az a kutyának is fáj. De ahogy néha nem veszük észre a fájdalmat embertársaink, nál sem, viselkedésükben sem. Aki nem tudja, hogy hogyan néz ki pontosan egy egészséges kutya, vagy nem figyel eléggé oda a kutyának a jeleire, az talán nincsen vele tisztában, hogy a kutya mikor érez fájdalmat. És hát az az igazság, hogy ugye egy ragadozó állatról van szó, amit a természetben eredetileg nagyon sok sérülés ért, és nem szabadott mutatnia a gyengeség jelét, és ezért a kutyák nagyon jól el is tudják leplezni a fájdalmat. Tehát nem is mondom azt, nem állítom, hogy könnyű észrevenni, hogy fájdalmat éreznek. Ezért tudatosítanunk kell magunkban, hogyha egy kutya beteg, akkor bizonyára nagyon hasonló érzései vannak, mint amikor mi vagyunk betegek, és hogyha lehet, akkor ne hozzuk szegényt ebbe a helyzetbe, és hogyha lehet, akkor válaszunk olyan kutyát, akiknél egészséges életre lehet számítani, hosszú egészséges életre.
Tehát ön azt mondja, mint az etológiai tanszék főmunkatársa, mint aki nagyon régóta foglalkozik kutyákkal, kutyák viselkedésével, fejlődésével, eredetével, stb., hogy felelőtlenség ilyen kutyát tartani.
Azt mondom, hogy aki szeretné, hogy a kutyája egészségesen, boldogan, kiegyensúlyozottan éljen mellette, az nagyon körültekintően választon, és ennek a körültekintésnek legyen egy része az is, hogy milyen fajtájú kutyák a legegészségesebbek, melyek számíthatnak a leghosszabb várható élettartama, ebből a szempontból is legyünk tudatosak, és ne normalizáljuk egy kutyának a betegségét, ne gondoljuk azt, hogy milyen cuki, hogyha egy kutya csak ülve tud aludni, hogyha folyamatosan horkol éjszaka a gyalvás közben. Ezek nem az egészséges kutyáknak a jellemzői.
Kubi Jenikő, köszönöm szépen az interjút, viszonthallásra.
Nagyon szépen köszönöm.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.